Köszöntök mindenkit, ez itt a napvendég a Trend FM-en, én Szatmári Róbert vagyok, és itt van velem az én kedvenc csillagászom, Kis László, aki a Kimondhatatlan nevű intézetben dolgozik, és hát ezért önre bízom, hogy ezt meg is nevezze.
Mondjuk el a sajtófigyelő algoritmusa kedvéért, a HunRen Csillagászati és Földtudományi Kutatóközpont főigazgatójaként érkeztem ide, és nagyon szépen köszönöm a meghívást.
És nem csak főigazgatóként, hanem civil ismeretterjesztő csillagászként is, ugye?
Hát van egy privát brandem, a Kis László Csillagász néven futó valami, aminek van egy elég szépen növekvő YouTube csatornája, van egy Facebook oldalam. Ezeket a közösségi médiás felületeket használom leginkább a nagy közönség elérésére.
Ez népszerű is lett egyébként az idők során. Ez hogy kezdődött, vagy hogy érlelődött meg önben, hogy ismeretterjesztéssel akar foglalkozni?
Hát én mindig is ezzel foglalkoztam, hogy annak idején, amikor a 90-es években a szegedi csillagvizsgálónál még beton járdát is mondjuk így homoklapátolással hozzájárulással előre vittem, akkor volt egy 10 éves periódus az életemben, amikor a szegedi csillagvizsgálóban vagy a nagyságrendileg 25-30 ezer embernek bemutattam a csillagos égbolt szépségét. Tehát a nagy közönséggel volt találkozás már egyetemista koromban megtörtént. Ez az elektronikus médiában, meg még inkább a saját közösségi médiában való influencerkedés, erre is van egy nagyon jó szakkifejezés, ezt a közelmúltban tanultam, a smartfluencer, ugye ez az okos influencer, a tudós, aki kommunikálja a tudományát. Ez igazából a koronavírus járvány kitörése környékén hát indult el, amikor volt egy eseményünk, amit élő eseményként hirdettünk meg, aztán jöttek a lezárások, ez a Hubble űrtávcső 30 éves évfordulójának az ünneplése volt, és akkor csináltunk egy ilyen random módon Facebookon élőbe kiküldött ilyen hát kis 20 perces, fél órás műsorkát, amit mindenféle előzetes hirdetés nélkül egy olyan 150-en megnéztek élőbe, miközben a legnagyobb előadó termünk kapacitása 50. És akkor azonnal belém vágott, hogy hát ezt kéne tovább csinálni, és terápiás jelleggel a bezártság elleni küzdelem jegyében kezdtem el az Élő Csillagászat Kis Lászlóval című YouTube műsort, ami hát gyakorlatilag 10 vagy 9 évadot megélt, egy évad 10 rész volt átlagosan, a 100. rész után tavaly ősszel körülbelül nyugdíjaztam, most már más típusú podcast adásokat készítünk a csatornámon, és hát hozzá ki is építettünk az évek során az átmenetileg berendezett zöld hátteres iroda, főigazgató iroda helyett egy rendes stúdiót, egy multimédiás stúdiót, körülbelül olyasmit, mint amiben most is itt ülünk, és akkor ott csinálgatjuk a különböző típusú műsorokat. És egyértelműen látszott az, hogy hát a, mondjuk a nekem a saját gyártású termékeim közül a legnézettebb az 200 ezer fölé jutott a nézettségbe. Vinko Józseffel beszélgettem arra, hogy mekkora világegyetem.
Vinko Józseffel a gasztronom, az író gasztronomussal?
Nem, Vinko Józseffel a csillagásszal, aki a Csillagászat és Földtudományi Kutatóközpontokat tudományos tanácsadója a Csillagászat Intézetben. Egyébként egy egykori szegedi kollégám is, annak idején még tanárom is volt pár évvel idősebb tőlem. Illetve hát elmentem más YouTube csatornákra is vendégként, és ugye a Space Junkie csatornán a legnézettebb beszélgetés az egy 700 ezres nézettségű földön kívüli életről való elmélkedés 3 órán keresztül. Hihetetlen, hogy erre 700 ezer ember kíváncsi volt. Na jó, mondjuk 100 ezer ember 7-szer.
Sok exakt adattal, ugye? Amit tudunk a földön kívüli életről.
Mesélünk, mesketétünk. Szóval lényeg az, hogy én láttam azt az elmúlt mondjuk 1-2-3 évben, hogy ez mondjuk így, hogy egyre könnyebben, egyre több emberhez eljuttathatja a tudományunknak az eredményeit, és igazából hát én ezt szeretem csinálni. Most mit tagadjam? A bennem élő csepürágó az élvezi azt, hogy hát nagy közönség számára beszélhet. Akár a saját tudományos eredményéről, akár a tudományomnak az eredményéről általában véve. Én ezt örömmel csinálom.
Egy barátom tudományos stand-upként írja le, amit ön csinál egyébként. Én egyébként ezzel egyetértek. Kell is ez, nem, hogy ezeket a tudományos ismereteket, vagy nehezebben befogadható infókat azért egy kicsit színesítsük a nagy közönség irányába, nem?
Hát az egyértelmű, hogy a módszert annak a része az a kötetlen, lazas stílus és a humornak a minél gyakoribb alkalmazása, de ezt nem csak az online médiában követem el, hanem az élő előadásom is azért alapvetően fogalmazunk úgy, hogy könnyebben befogadhatóak, és ennek azért van egy nagyon egyszerű élettani oka is. Amikor az ember nevet, akkor tehát nevet, akkor több levegőt vesz be, és friss oxigénnel látja el a tüdején keresztül az agyát is, és akkor föléled egy picikét, jobban tud figyelni. Tehát nyilván ez is egyfajta hát irónia kívánt lenni. Minden esetre az biztos, hogy a nagy közönséghez való hozzászólás az egész más stílust igényel, más szóhasználatot, zsargonnak a teljes mellőzését például, hétköznapi életből vett példák gyakori alkalmazását, ahhoz, hogy tényleg minél többen befogadhassák.
És igazából nem is szükséges mindig a zsargon, hogy megértsük a lényeget.
Persze, nem? Hogy nem szükséges a zsargon. A zsargon az a valamiféle póz, a pozőr tudósok számára, amikor valahogy azt próbálja sugározni valaki, hogy én azért vagyok komoly nagy tudós, mert nem lehet érteni, amit mondok. De én ennek a stílus hozzáállásnak a teljes tűzzel vassal írtója vagyok, nem szeretem azt, amikor zsargonnal elrejtik azt, hogy tulajdonképpen mit tudom én. Vannak tudományterületek, ahol egyszerűen nem képesek nem latinul beszélni, még a magyar mondatoknál se. Hát nálunk a csillagászatban azért hál' Istennek megvan szinte mindennek a magyar megfelelője, és mondjuk az imminent impaktorokkal szoktam kínlódni, az azonnali becsapódó kis bolygókkal, amelyeket néhány órával a becsapódás előtt fedez fel a kollégám Sárenszki Krisztián, Piszkés Tetőről a Mátrából, de minden esetre igyekszünk arra, törekszünk mindig arra, hogy magyar megfelelőket használjunk.
Egyébként ez a csillagászat nagyon népszerű téma manapság, nagyon sokan figyelik, nem csak az ön podcastjait, hanem úgy általában minden hasonló témával foglalkozó. Én nem szakmabeli vagyok, és nem is reál tudomány felől jövök, én amúgy bocsinálta bölcsész vagyok, és nagyon érdekel az, hogy honnan jöttünk, hova tartunk, és mindig, amikor megnyitok egy ilyen podcastet, például az ön egyik podcastjét, vagy másokat is akár, azt remélem, hogy valami megnyugtató választ kapunk, és előbb-utóbb Isten, nem Isten, földön kívüli lét, meg a fene tudja, aztán mindig ott van, hogy anyag, hidrogén, sötét anyag, és akkor az egész átmegy egy ilyen depresszív cuccba.
Hát most ezzel hogy állunk? Nem tudom, hogy ez depresszív cucc. Az, hogy értjük, hogy nagyjából miből vagyunk, aztán egy nagy részét még nem értjük, hogy miből vagyunk, azaz a tudósoknak van munkája, van mivel foglalkoznunk, hiszen olyan dolgokkal tudunk foglalkozni, amit nem értünk. Tehát ha mindent értenénk, akkor nem lenne dolgunk, és akkor mindenki menne a tengerpartra, vagy a folyópartra vízbe csobbanni, és akkor nem csinálni semmit. Szóval igazából én azt gondolom, hogy mondjuk a csillagászatnak megvan az a nagyon nagy előnye sok más tudománnyal szemben, hogy a csillagászat űrkutatásnak az eredményei szinte mindenkit érdekelnek, bár szinte senki nem érti őket. Tehát az, hogy mindenkit érdekelnek, azt azon is le lehet mérni, hogy nyissunk meg bármilyen mainstream híroldalt az interneten, mindig lesz valamiféle csillagászat, Hubble űrtávcső, James Webb űrtávcső, a Szaturnusznak a gyűrűje éppen nem látszik, mit tudom én, tehát az égi eseményeknek a nyomon követése, az égen történt felfedezéseknek az ismertetése, az tényleg olyan, hogy mindenkinek elkapja a fantáziáját, és ezért aztán mindig van tér, mit mondani. Tehát nem ürül ki soha az újdonságnak a tárháza, ez nekünk egy nagy előny, és azt, hogy a közérdeklődés az megvan. Ugye a csillagos égbolt az szép, hogyha az ember, mindenkinek a kedves hallgatónak azt mondanám, meg majd aztán később nézőnek is, hogy valamikor majd körülbelül 2 hét múlva eltakarodik a hold az éjszakai égboltról, akkor ez körülbelül augusztus, valami eleje, és akkor nézd, menjünk ki az ég alá, és ott a hömpölyög a tejút, menjünk ki a városokból valami sötétebb vidéki helyre, és akkor rácsodálkozhatunk úgy, mint a régiek, hogy az isteni, de szép ez az egész. És aztán mi mögötte álló tudással, ha jövünk, akkor mondhatjuk azt, hogy lám, milyen nagy dolog az, hogy az emberiség képes volt mindezt a nagy rendszert megérteni.
Igen, csak amikor elődeink fölnéztek a csillagos égre, akkor abban volt egy ilyen misztikum, mert akkor semmit nem, vagy alig tudtak valamit.
Én nekem mindmáig misztikus az égre fölnézni, még akkor is, hogy a csillagképek kirajzolódnak előttem automatikusan, még a vonalakat is látom, akár az északi égen járok, akár a délin, most május elején éppen Dél-Afrikába jártam, egy bolygóvédelmi konferencián vettem részt, és több este is kimentünk az ég alá, és a Délkeresztjét, meg a Kentaur csillagképet, meg ilyeneket nézegettünk, és ott is láttam a vonalakat, hogy én Ausztráliában éltem 7 évig, ezért ismerem a déli eget is. Ettől függetlenül mindmáig magával hat az égboltnak a varázsa, és mondjuk egy napkelte, vagy egy napnyugta, szinte spirituális élményként jelenik meg az én életemben. Tehát attól még, hogy tanulmányozunk valamit, az iránt érzett csodálatnak egyáltalán nem kell csökkennie, és ezt nyugodtan megkérdezhetünk akár egy négydimenziós terekkel foglalkozó matematikust, vagy emberi agy működését vizsgáló agykutatók, ők is pontosan ugyanúgy azt fogják mondani, hogy mindmáig csodálják azt, amit vizsgálnak.
Elképzelhető, hogy valami istenszerű kreátor beleléphet a történetben, ön ez hogy viszonyul?
Minden olyan mondat, ami úgy kezdődik, hogy elképzelhető-e, magában hordozza. Persze, el lehet képzelni, én már el is képzeltem. Ez az Isten kérdéskörhöz, ugye én nem vagyok megkeresztelve. Tehát én Jugoszláviában úgy szocializálódtam, hogy már a szüleim sem voltak vallásosak, aminek alapvetően politikai okai voltak. A titói kommunista Jugoszláviában a vallásokat úgy üldözték, ahogy az csak lehet. Még az én fiatal gyermekkoromban, 80-as években is volt úgy, hogy az iskolámból tanárokat kirúgtak azért, mert elmentek egy Bach koncertre. Miért kell valakit kirúgni egy Bach koncert miatt? Azért, mert hol van orgona? A templomba. Tehát elmentek egy Bach koncertre a Horgosi templomba, és utána megkapták a fölmondó levelüket, mert nem szabad a papokkal keveredni. Szóval a lényeg az, én egy ilyen háttérből érkezem. Én ma, ha valaki megkérdezi nagyjából fél évszázaddal születésem után, hogy mit gondolok a világról, akkor azt mondom, mondjuk így ez egyfajta kibújás a dolgok alól, vagy egyfajta agnosztikusként azt mondom, hogy nem tudom, hogy van-e valamiféle fölsőbbrendű akarat, szervező erő a tudományos összefüggéseken túl, kitalálta ki a tudomány törvényeit, föl lehet tenni ezt a kérdést is. Ez is egy teljesen valid dolog, hogy magától alakult ki ilyenné, vagy valaki teremtő hozta ezt így létre a saját szórakozására. Én nem tudom kizárni sem ezt, sem azt, és nem is kívánok vaskalapos akadémikusként azt mondani, hogy hát már pedig mit tudom én, ez nem lehet. Tehát nem vagyok ateista egyáltalán, de a magam részéről a hittel, inkább csak a tudományban való bizalom szinonimájaként szoktam találkozni. De zárás megjegyzésként hadd tegyek annyit hozzá, hogy én szerintem a csillagászok között igen sok hívő kollégát ismerek, tehát egyáltalán nem zárja ki a természet nagyon részletes vizsgálata az Istenben való hitet.
Azt hiszem, Orosz László elméleti fizikus mondta azt, hogy bár nem vagyok benne biztos, hogy elméleti fizikus, hogy a világ megismerhető, vagy az univerzum megismerhető, de soha nem fogjuk tudni teljesen megismerni. Ezzel egyetért?
Hát ez egyet tudok érteni, hogy a mi csillagászok, mi nagyon egyszerű lények vagyunk, nézzük a távcsöveinken, amik akár a rádiótartományban is működhetnek, hogy meddig látunk el. Van egy teljesen jól tapasztalható, jól leírható határ, ezt úgy hívjuk, hogy a mikrohullámú háttérsugárzás. Ezt a rádiócsillagászok fedezték föl, Penzias és Wilson 1965-ben, aztán pár évvel később Nobel-díjat kaptak érte. Ez az a korszak az univerzumnak, amikor egy egykori ős robbanás vagy nagy bum után tágult szétfelé az egész haubelevanc, közben hűlt lefelé, és az univerzum anyagát alkotó plazma annyira lehűlt, kb. 3000 fokos hőmérsékletre, hogy hirtelen a sugárzás számára átlátszóvá vált, és ekkor ez az átlátszóvá válás következtében az egész univerzumnak a sugárzása elindult mindenfelé. Mi most 13,8 milliárd évvel később ezt úgy látjuk, mint minden irányból közeledő rádiósugárzás, mikrohullámú sugárzás, aminek a színképe, milyen hullámosza, mennyire fényes, pontosan leírható egy 2,7 Kelvin hőmérsékletű fekete sugárzás. Ezek már nagyon csúnya fizikus káromkodások. A lényeg, ami lényeg, hogy ez utal arra, hogy valamikor az univerzum egy egységes állapotban, nagyon nagy pontosság egységes uniform állapotban volt, és erről ma azt gondoljuk, hogy nagyjából az ősrobbanás után 380 ezer évvel volt. Addig vissza tudunk látni. És onnantól kezdve látjuk a dolgokat. És a James Webb űrtávcső, amikor 3 évvel ezelőtt elkezdett működni, akkor innentől visszalát, mondjuk így a látható fény tartományába, optikai infravörös tartományba, 300 millió évvel az ősrobbanás utánig. Tehát a mikrohullámú háttérsugárzás 300 ezer, ezerszer több idő, mire a James Webb ellát, a kettő között azért van egy nagyon jelentős korszak, ott nem látunk semmit, jelenleg semmilyen eszközzel nem tudunk oda ellátni. A mikrohullámú háttérsugárzás fala mögött pedig olyan viszonyok vannak, aminél nem a csillagászokat kell kérdezni, hogy mi volt ott, hanem a részecske fizikusokat. Nekem volt egyszer egy beszélgetésem Pásztor Gabriellával, aki az ELTE-nek a részecske fizikus, hogy a CERN-be dolgozik mindenféle kísérleten, csavargat, meg hegezget, meg aztán ütköztet egymásra protonokat, és én tőle tanultam azt, hogy a részecske fizikusok ma a Földön képesek előállítani olyan energiasűrűségű állapotot, mint amilyen az univerzum volt 1 milliomod másodperccel az ősrobbanás után. Tehát 1 milliomod másodpercig is vissza tudunk menni, ott valahol a néhány másodperces korszaktól kezdődően, de aztán ott vannak ilyen logaritmikus skál nagyugrások. Tehát ezt a részét szerintem egész jól értjük. Na de akkor föl lehet tenni a kérdésre, és akkor honnan jött ez az egész kóceráj, amiből ez az egész hirtelen nagy energia akármi, na és akkor itt jön be az, hogy eljutunk tudásunk határára. És itt vagy azt mondjuk, hogy elhisszük a kvantum fluktuációk exponenciális tágulásában hívő elméleti fizikusokat, vagy azt mondjuk, hogy Istennek ez így tetszett, hogy ez így legyen egy ilyen, és létrehozta. És aztán elengedte, hogy az egész fejlődjön, és mi 13,8 milliárd évvel később ezt megpróbáljuk fölfejteni. Nekem mind a kettő ugyanúgy elfogadható magyarázat.
Hát igen, és akkor jön a kérdés, hogy Istent vajon kiteremtette, és ez már nagyon messzire.
Ez már nagyon messzire, ez a minden halmaz-halmaza tartalmazza önmagát, meg minden bizottságülés napirendje tartalmazza, napirendi pontjai tartalmazzák a napirendi pont elfogadását, tehát vannak ilyen hülyeségek.
És az én vazallusom, nem az én vazallusom. Tehát ez lehet vonkozni még ezt a...
Lehet ezeket, de ezek már csak játékok a szavakkal. A lényeget nem érintő szójátékok.
Ha a sötét anyag, illetve a sötét energiáról bővülő tudásunk, illetve ha egyszer megtudjuk, hogy mi az, az jelenthet paradigmaváltást akár, vagy valami nagyon lényeges ugródeszkát a tudományban és magunk megértésében?
Szerintem igen, de azért magyarázzuk meg egy kicsikét, hogy miről is beszélünk, mert ez nem olyan, hogy most akkor a Juciról a sarkon azt mindenki tudja, hogy egy szép szőke csaj, aki az előbb mosolygott az emberre. Ugye a sötét anyag az egy valami olyasmi, aminek a csillagászok a létezését már körülbelül, hát van, aki már 90 éve ezelőtt megsejtette, de mondjuk azt, hogy 50 éve tudjuk, hogy van valami, ami van, aminek van tömegvonzása, de nem látjuk. Egyáltalán nem. Két dolgot mondok, ami mutatja azt, hogy ilyennek lennie kell. Az egyik az a galaxisoknak, a csillagvárosoknak, mint amilyen a mi tejútrendszerünk is, a forgása. Ennek a forgási sebessége a távolságtól mérve egyre nő és nő legtöbb galaxisnál, és ezt nem lehet megmagyarázni a látott anyagot átváltva tömeggé az ottani gravitációs föltételezett modellel. Föl kell tételeznünk azt, hogy a látott anyag átváltva tömegre, plusz még valami, na ezt nevezzük sötét anyagnak, az összesen kiad egy olyan erős gravitációs teret, ami előidézi ezt a nagy sebességű forgást a galaxisok esetében. Van egy olyan jelenség is, amit gravitációs lencsézésnek hívnak. Nagyon messze, sok milliárd fényévre van valami, előtérben 1-2 milliárd fényévre valami más, és ez az előtérben lévő, a háttérben lévőnek a képét eltorzítja. Ez az Einstein általános relativitás elméletnek az egyik jóslata. Téridő görbületében a fénysugaraknak az útvonala is elgörbül, na, és ott is kijön az előtérben levő lencséző, általában a galaxisnak a tömege, kell hozzá a sötét anyag. Ez a sötét anyag sztori. Erre vannak megfelelési bizonyítékok, ebben senki nem kételkedik, hogy ha csak valamit nagyon-nagyon-nagyon nem értünk a gravitációról, már pedig ezt nem nagyon hisszük, akkor annak lennie kell. A másik dolog az 97 óta létezik, mondjuk így a szakcikkeknek az oldalain. Három csoport egymástól függetlenül vizsgálta távoli csillagrobbanásoknak a távolság meghatározását, és azt vették észre, hogy egy bizonyos távolságon túl a fölrobbanó csillagok messzebb megadódtak, mint amilyen messze kellene, hogy legyenek egy normális táguló univerzum, amit a Hubble törvény ír le. Minél messzebb van valami, annál nagyobb sebességet távolodik tőlünk. Na ezek még messzebb voltak. És ennek a természetes magyarázata az az volt, hogy az univerzum tágulás az nem egyenletes, nem lassuló, hanem gyorsuló. És ez az, ami teljesen szembe megy minden hétköznapi intuícióval. Ez olyan, mint amikor az almát fődobjuk, visszaesik. Fődobjuk nagy sebességgel, elkezd a Föld körül keringeni. Mert ez olyan, hogy fődobjuk az almát, és az ahelyett, hogy lassulna, vagy megállna, vagy visszaesne, fődobjuk az almát, és egyre gyorsabban repül el. Ez szembe megy az intuíciónkkal, de a nevet adtak neki, hogy mi az, ami okozhatja az univerzumnak ezt a gyorsult tágulását. Ez a név nem a legszerencsésebb névválasztás volt, megkeverhető a sötét anyaggal, ezért a sötét energia